Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Csillagrengés a neutronkristályban. Második rész. A felvétel 2005. február 7-én készült.
Elindultunk ennek a bizonyos nukleáris földnek a tetejéről, elindultunk a hidrogénből, mert hélium, továbbugrottunk, most kétszer akár elmentünk a szénhez, mehetünk tovább. Néhány itt közben kimarad, és haladunk lefelé a völgy alja felé. Még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz itt a másik irányban. Ha pontosabban lerajzoljuk ezt a görbét, akkor ilyesmiket fogunk kapni, hogy van közben néhány kisebb gödör, ilyen nagyon stabil atommagok, ezeket annak idején mágikus számoknak nevezték el, a 2, 8, 20, 28, stb. Atom, vagy nukleáris részecskéből, protonból, neutronból álló atommagok, azok nagyon stabilak, tehát ez ott ilyen helyi gödrök vannak, minden hegyoldalban levő tavak, ahol az anyag szeret megmaradni. Ez bizonyos esetben, amikor részleteket kiszámolja az ember, ezt figyelembe kell venni. Másrészt ezt a nukleáris völgyet, ezt most kicsit részletesebben megvizsgáljuk, ez a keresztmetszete. Úgy tessék elkezdeni, tehát egy völgy, és akkor itt a völgy fenekének a magassága van lerajzolva. Most fölülnézőbe is ránézünk a völgyre. Mik a paraméterek? A neutronok száma és a protonok száma. A kettőnek az összege az, ugye az adja az atomszámot, aminek a függvényeidig lesz utugrázat. Ilyen ábrákat lehet sokféle látni, tehát ugye minden számpárnak megfelel egy atommag. Vannak, amik léteznek, vannak, amik nem léteznek, vannak, amik stabilak, vannak, amik nem. A stabil atommagoknak a vonala az itt húzódik. Ez igazából nem egy vonal, hanem ilyen 2-3 kocka széles sáv. Amik erre vannak, azoknak túl sok a neutronja, amik erre vannak, azoknak... Azok instabilak, mint látjuk. Tehát az egyik irányban túl sok a proton, másik irányban túl sok a neutron. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez itt a völgy feneke, tehát a legmélyebb energiállapot, és két felett jó magas. Mert ilyen keskeny, meredek völgyet kell elképzelni, és ez a völgynek a feneke se egyenesen húzódik, hanem így kanyarodik. Az elején még így indul, tehát a legkönnyebb atommagoknál ugyanannyi proton, mint neutron kell ahhoz, hogy stabil legyen. Például a hélium, ami két proton, két neutronos. Később a görbe elkanyarodik. Miért kanyarodik el? Ez is fontos. Ugye mi tartja össze az atommagokat? Tessék megint a bogáncsra gondolni. Ha összerakunk egy csomó bogáncsot, akkor abból lehet ilyen jó nagy gubancot készíteni, mondjuk 235 darab bogáncsból. Mindegyik a szomszéd bogáncshoz tapad, és a felületen összeér, és az húzza össze. Ez a bogáncs, meg ez a bogáncs, ez fütyül egymásra, és nem vonzza egymást. Mindenki csak a szomszédot. Viszont a bogáncsok egy része az proton, tehát elektromosan töltött, és azok viszont taszítják az összes többi protont. Tehát ez a bogáncs, meg ez a bogáncs, ha éppen proton, akkor elektromosan taszítják egymást. Ha mindegyik egyszerűen semleges bogáncs lenne, akkor lehetne jó nagy bogáncsgubancot létrehozni. Tényleg ez a kérdés is fölmerült, miért nem lehet csupán neutronokból atommagot csinálni? Sok-sok neutron. Ennek megint kvantummechanikai okai vannak, azok között nem Pauli elv alapján nem elég erős a vonzás, hogy összetartsa. Az nekünk nem lenne túl jó, mert annak nem lennek elektronjai, tehát nem lehetne vele kémiát és élőanyagot csinálni, de hát érdekes lenne, hogy jó lenne neutrongöm. De a magfizika erre nem képes. A neutronok, tehát azok csak a vonzáshoz járulnak hozzá, a protonok viszont a taszításhoz is, tehát ha túl sok a proton, akkor már nem lesz stabil az objektum. Ezért úgy tudjuk kompenzálni, hogy több neutron teszünk bele, mint protont, és ezért akkor a vonzóerő az nő, a taszítóerő meg nem, ezért elkanyarodik a stabil objektumnak a vonala arra fele, hogy sok legyen a neutron. Például uránnál ugye mindenki tudja, hogy a 92-es a rendszám, tehát 92 proton, de az összrészecske szám meg 230 valamennyi, tehát 140 körüli proton kell a 140 körüli neutron kell a 92 protonhoz. Tehát ez itt a stabil objektumoknak a vonala. Körülötte van a majdnem stabil, hát az, hogy mi az, hogy majdnem stabil, az rajtunk múlik. Ami nem stabil, az elbomlik stabillá. Az, hogy mennyi idő alatt bomlik el, az a részletektől függ, minél messze van a hölgy fenekétől, annál gyorsabban bomlik. Tehát amik közel vannak, azok bemondanak. Mi emberi időben mérünk, tehát ami néhány napig, vagy néhány évig, vagy néhány százezer évig fennmarad, azt mi stabilnak tartjuk, ami meg néhány millió másodperc alatt elbomlik, azt megint stabilnak. Ez ugye emberi konvenció. Ugye vannak olyan szifik, amiben villámgyorsan mozgó részecskék, vagy álló űrlények közelednek a Földhöz, és
azok a vízesést azt stabil geológiai objektumnak tartják ilyen lebegő részecskékkel, merévekkel. Mások viszont nagyon sokáig élnek, ők a hegységeket mozgó hullámoknak látják. Szóval ez azon múlik. Ez ízlés dolga, hogy mi az, hogy még stabilnak tekintjük. És amik itt vannak, azokban túl sok proton van, azok elbomlanak erre fel, amik itt vannak erre. Itt véget ér a diagram. Miért ér véget? Mert egy idő után már olyan nagy a taszító erő a sok proton között, hogy már nem képes kompenzálni, akárhány neutron teszünk bele. Szerencség van, megint mi múlik ez a dolog, hogy mennyi a elektromos taszításon és a nukleáris vonzásnak az egyensúlyán. Ha egy kicsit gyengébb lenne a nukleáris vonzás, akkor itt véget érne a diagram, és akkor nem lenne szén. És akkor nem lennék ilyen se. Hát ez nem túl jó. De ha kicsit erősebb lenne a nukleáris vonzás, akkor még menne tovább, és akkor az uránnál jóval nehezebb anyagok is lennének. Tehát valahogy ez az egyensúly mutatja ezt. Innentől kezdve már nincsenek stabil atommagok, amiket itt létrehoztunk, azok mind elbomlanak. Na nézzük, hogy milyen típusú folyamatok mennek végbe a csillagokba. Hát először ez a hélium lánc. Első lépésben a három hélium mag egyesült lett belőle szén, még egy alfa részecske, még egy alfa, tehát erre fele megyünk itt fölfelé. Figyelem, egy idő után eltérünk a stabil atommagoknak a vonalától, mert két protont, két neutron teszünk oda. Ezért, ha megindulnak olyan folyamatok, hogy végbe jött ilyen folyamat, itt van valaki, aki már kín van a stabil objektumoktól, túlságosan sok proton tartalmazok irányába, akkor az egyik proton elbomlik, az már ismert folyamattal neutronnál, vagy pozitronnál, meg neutrinóvá. Az össztömeg megmarad, az összproton-neutron részecske szám megmarad, tehát egy ilyen 45 fokos vonal mentén megy el. Egyel nő a neutronok száma, egyel csökken a protonok száma, jobbra lép egyet, egy ilyen kockáspapíron érdemes ezt felrajzolni, jobbra lép egyet. Ezt hívják beta plusz bomlásnak. Megváltozik az, hogy milyen atom van. És eközben a felszabadult neutron az esetleg még ki is repülhet, olyan folyamatok is végbe mehetnek, hogy bizonyos neutronok felszabadulnak, és megjelenik a páratlan számú atom. Eddig ugye párossával ment a lépés, egy ilyen lépés átvisz páratlan rendszámú atommal. Tehát például megjelenik a nitrogén, ami eddig nem volt, azt ugye átléptük a lépések során, és most akkor egy páratlan rendszámú atom is létrejött. Végbe mennek később olyan folyamatok, amikor például az oxigén 17-es találkozik egy alfa részecskével, hogy szabad neutronok jelennek meg. A szabad neutronok újfajta magfizikát tesznek lehetővé. Ugye eddig mindig az volt az alapprobléma, hogy a Coulomb-gátat le kellett győzni, ütközzenek a részecskék, a szabad neutronoknál nincs Coulomb-gát. Ugye van a szabad neutronok az anyagban, azok bármelyik atomokba belütközhetnek, és olyan magreakciókat hozhatnak létre. Ezek az elméleti lehetőségek, és hogy történik ez meg a csillagban? Tehát még egyszer, a legkisebb tömegekbe be se indul az egész, megvolt a hidrogénes magfúzió, létrejött a hélium, köszöni szépen, vége. A nehezebb csillagokban beindul ez a folyamat, és a hélium elkezd szénni alakulni. Egy kicsit kószál egy az objektum a Hertzsprung-Russell diagramon. Most az, amit az előbb elmondtam, az többször megismétlődött. A hélium létrehozza a szenet. A szén az adott állapotban még nem reakcióképes, a szénbe már nem tud beleszaladni az alfa részecske. Akkor a héliummag közepén, égő héliummag közepén létrejön egy szén hamzóna. Körülötte még kicsit kijebb, ott volt még az eredeti hidrogén, ami ég. Az objektum megint lejátsza azt, amit előbb kicsit tágulóan, másodlagos felsorolásra válik, megint összenyomódik, megint nő a hőmérséklet. A hőmérséklet eléri a következő kritikus értéket, akkor begyullad az a folyamat, amikor a szén elnyeri az alfa részecskét. Hagymahéjszerűen alakul az objektumnak a szerkezete, és ekközben mennek végbe ezek a magfizikai lépések. A hidrogén égéshez 10 millió kell, a hélium égéshez 100 millió, a szén, nitrogén, stb. Az már ilyen milliárd, de több milliárd fok környéke megy, és ekközben az objektum itt sétálgat a Hertzsprung-Russell diagramon. Ez sokkal gyorsabb folyamat, ez a változás, mint a közönséges. A nap az 10 milliárd évig áll egy helyben a fősorozaton, és utána fogja ezt lejátszani. Ezek viszont néhány százmillió, aztán utána már csak néhány millió év alatt lejátszódó lépések. Miért? Nagyobb a hőmérséklet, gyorsabbak a folyamatok. Tehát minden ilyen az előzőnél sokkal gyorsabban játszódik le, és egyre gyorsabb felvonásokkal közeledünk a másodpercekig tartó végkifejlet felé. A számítások azt mutatják, hogy ha egyszer a héliumos reakció beindult, akkor már nem marad, akkor a többi is meglesz. Tehát aki az első bűnt elkövette, az már a továbbit is el fogja követni, és óhatatlanul eljut a szupernova robbanásig. A még további magreakcióknak a kulcsa a szabad neutron. Tehát valahol a neon környéke már elkezdtek felszabadulni szabad neutronok. Milyen típusú folyamatok mehetnek végre? Most itt próbáltam lerajzolni, hogy milyen perspektívábra akar lenni, itt a neutron szám, protonszám, itt van ez a nukleáris völgy, aminek az alja egy kunkorodik. Hogyha egy részecske befog, egy atomnak befog egy neutront, akkor elindul így jobbra, itt a diagramon, és akkor túl sok lesz a neutron. Azt mondja, elbomolhat erre fel egy béta bomlással, ilyenkor a neutron alakul át protonnál, és akkor balra fölfelé lépünk a lépcsőn. Előfordulhat, hogy ezek a folyamatok egymás után többször megtörténnek. Tehát több neutront nyerünk el, és akkor erre megyünk a diagramon, akkor amikor már túlságosan instabil a maga, akkor elbomlik, erre ugrik egyet. Megint elnyer egy-két neutront, akkor megy két béta bomlásra arra felé. És így tovább. Ez a folyamat megy, és így módon épülhetnek fel a nehezebb atommagok. Itt egy idő után már előfordulhat az is, hogy már a vason túl vagyunk, ahol már ennek a gödörnek a feneke így volt, és errefele már magasabb. Ez a folyamat túl tud vinni az energetikai legkedvezőbb alsó gödörfenéken. Így módon följebb is tud kerülni a részecske. Van elég plusz energiája a nagy energiájúval rohangász a neutronoknak, és ezek akkor ilyen energia elnyelő folyamat lehet. És eljutunk itt a végéig az uránig. Amikor már elég sok neutron van, akkor még újabb folyamatok is lehetnek. Az előbb mondtam, hogy itt a végén itt már instabilek az objektumok. Itt vagyunk a gödör fenéknek a túlsó oldalán. Itt megindulhat az alfa bomlás. Az alfa részecske, két proton, két neutron, az nagyon stabil. Tehát itt nem az történik, hogy egyesével dobálják ki a magukból az alkatrészeket, a felesleges alkatrészeket, a nehéz atommagok, hanem négyes kupacokban. Így dobja ki, tehát egy komplet alfa részecske, ami azt jelenti, hogy két lépés balra és két lépés lefelé, tehát két protont, két neutron. Itt tettünk egy ilyen lépést. Egy ilyen lépést levisz erről a diagramról balra lefelé. Általában megint csak neutron többletes magok jönnek így létre. Akkor helyre kell hozni, ezért jönnek ilyen korrekciós lépések.
Annak idején, amikor 20 évvel ezelőtt
meséltem, itt mindig a megfelelő központi bizottsági határozatokra lehetett hivatkozni, hogy két lépés balra, két lépés jobbra. Tehát itt akkor jönnek a bétabomlások, amik arra visszavisznek, akkor megint egy alfabomlás. Ezeket a magfizikusok részletesen feltérképezték, tehát meg vagy melyik részletesen fog bomlani. Sőt, elágazások is vannak. Lehet, hogy itt már létrejön egy bétabomlás, de ez ugyanakkor alfabomlásra is tovább tud menni. Elágazások, stb. Amikor már nagyon nagy rendszámú részecskék, atommagok jönnek létre, akkor újabb lehetőségek vannak. Az egyik a maghasodás. Maghasodásnál mondjuk egy urán mag ketté válik. Az azt jelenti, hogy fel annyi protonból, fel annyi neutronból állna, az itt lenne. Az nagyon instabil objektum lenne, láthatom, mert a stabilak itt helyezkednek el. Ezért nem ez történik, hanem néhány neutront kibocsát magából, és akkor kevesebb neutronnal a két töredék mag közelebb kerül ide a centrumhoz, vagy a stabil objektumokhoz. Ez történik az atomreaktorokban, meg az atombombában, amikor az urán mag ketté hasad, hát nem pont felibe, de hogy körülbelül felibe hasad, mindig marad néhány plusz neutron, ez ennek köszönhető, hogy ez a stabil magoknak a görbéje így helyezkedik el, és ebből lesz a láncreakció, hogy a neutronokkal további maghasadás lehet végre. A másik fontos folyamat az pedig az R folyamat, amikor már nagyon sok szabad neutron kószál, akkor hirtelen be lehet fogni olyan sok neutront, hogy már ilyen istentelen ritka, és már a nagyon-nagyon instabil atommagok is létre tudnak jönni, és akkor utána ezek ilyen többszörös lépésekkel mennek visszafelé a nehéz atommagok felé. A magfizikusok ezeketnek egyrészt utána számoltak, másrészt ahol lehetett utána mértek, például rettentő erős neutron áramba helyeztek mindenféle anyagokat, és megmérték az elnyelési valószínűségeket, és ezután az így kapott adatokat odaadták a csillagászoknak. Biztos sokan olvasták a Holnak a Fekete Felhő című regényét. Abban van egy olyan meg a később is írt nagyon rossz cifiket, abban is van, mindegyikben. A csillagász vasárnap belopózik a bezárt egyetemre, kinyitja a kulcsával a számítógép szobát, leül, ír néhány szubrutint lyukkártyákra, beteszi a gépbe, és akkor lefuttatja. Most már nem így működik a számítógépezés, de hol annak idején tényleg így csinálta, hogy időnként írt valami kis programocskát, és akkor megint kiszámolt valami újabb magfizikai folyamatot. Tehát az újabb adatok azok érkeznek a magfizikusoktól, mi egy adott folyamatnak a valószínűsége, csillagász beépíti abba a modellbe, hogy adott állapotban levő csillagnak a belsejében ekkora nyomás, akkora hőmérséklet, ki tudja számítani, milyen folyamatok, milyen valószínűséggel mennek végbe. És közben ugye ne felejtsük el, hogy itt már egy jó ideje, mindig vannak ezek a balra vagy jobbra történő feltelépések, ezek a gyenge kölcsönhatásnak megfelelőek, neutronok, protonok alakulnak, viszont minden ilyen lépésnél keletkezik egy neutrino is, vagy egy antineutrino. A neutrinok azok elhagyják a csillagot, és jönnek kifelé, tehát ezeket elvileg közvetlenül lehetne detektálni, ha nem csak a napból való neutrinokat tudnánk észrevenni. Ugye nagyon távoli neutrinokat, természetesen a lányom 10. születésnapján detektálták először, 1983. február, mennyi? 93. Tehát 87. február 23-án detektálták a Magellán felhőből érkező neutrinokat. 15 neutrinóit egyszer, ami túl sok volt ahhoz, hogy mérős hiba legyen, tehát az tényleg a távoli szupernovából jött. Egyes csillagoknak, ilyen nehéz csillagoknak a magfolyamatainak a neutrinó folyamatot egyébként nem tudjuk detektálni, mindenki reménykedik, hogy előbb-utóbb ilyeneket is meg lehet fogni. Na mindjárt elérkezünk a durva végkifejlethez. Egy ilyen folyamat után a csillag már úgy néz ki, mint a hagyma. Ugye itt a külső zóna az hidrogén, ebben nincsenek magfolyamatok. Itt van egy olyan zóna, ahol ég a hidrogén, beljebb a hélium ég, aztán a szén, és így tovább, egyre vastagabb. Meddig megy ez? Ezek lényegében egyensúlyi állapotok. Mindazt el lehet rá mondani, amit a legelején mondtam, hogy a csillag az stacionáris állapotban. Mechanikailag is, termikusan is stacionáris, hiszen ugye változások vannak, de nagyon lassúak. Minden pillanatban nagyjából egyensúlyban, és az egyensúlynek a paraméterei szép lassan tolódnak el, ilyen millió, milliárd éves skálán. Lehet követni az egészet itt Chaning-Gasser diagramon. Egy idő után elérkezünk odáig, hogy megszűnik az egyensúly. Ez pedig akkor történik, amikor az a alfa részecskés folyamat eljut odáig, hogy a centrumban már vasatommagok jönnek létre. A vasatommagok vannak itt a nukleáris holdnak a fenekén, azok, amik energetikailag a legstabilabbak. Ha ebből kiveszünk valamit, vagy hozzáadunk valamit, az már mint energianyerő folyamat. Tehát itt van a közepén a kiégett vasmag. És körülötte itt vannak nagy koncentrációban ezek annál könnyebb elemek, amik itt létrejöttek. Itt most mindez ideig az volt az alapfolyamat, hogy az adott Z rendszámú mag körül kialakult egy ilyen potenciál, aminek a magassága az a Z-vel arányos, és ebbe be kellett szaladni egy alfa részecskének. Nagyobb volt a hőmérséklet, akkor bement és termelte az energiát, mert mentünk erre lefelé. Most viszont ez a K-szor T, tehát az átlag hőmérséklet, az már nagyobb ennél. Olyan nagy energiájúak lesznek a közönséges fotonok is itt a csillag belsejében, hogy elkezdik szétverni a vasat. Mi történik? Eddig azért volt stabil az objektum, mert belül jött kifelé a magfúzió során felszabadult energia, és az emiatt a nyomás ellen tartott a gravitációnak. Most már innen már nem jön ki további magenergia, ezért az anyag elkezd befelé omlani. Mechanikailag elkezdene befelé esni az anyag. És ugyanakkor jön befelé a külső zónának a nagy hőmérsékletű sugárzása, valamint, hogy fölmelegszik a belső a beomlás miatt, mert túlmelegszik, akkor már olyan nagy energiai fotonok vannak, amik elkezdik szétverni a vasat. Na most a csillag néhány milliárd év alatt legyártotta a hidrogénből a héliumot, néhány száz millió alatt tovább jutott és legyártotta végre a vasat, és most elkezdi szétverni a vasat. Hogy lesz itt még Kovács Mihály? Hát, hogyha vasat már most szétverjük. Mindre veri szét? A vasat szét lehet csapni 13 darab alfa részecskére, meg 4 neutronra. Szép lassan összeraktuk az alfa részecskéből, most arra szétverjük. Egy ilyen folyamat visszaviszi az anyagot innen a gödör fenekéről ide fönt, tehát energia nyelő folyamat. Szemben az eddigi energia termelő folyamatok az energia nyelő. Ha energia nyelő, akkor lehűl a mag. Igazából nem hűl le, hanem kisebb lesz a nyomás. Ha kisebb a nyomás, akkor megint tud befelé zuhanni az anyag. Kikapcsolták azt a bizonyos vissza csatoló rendszert. Eddig, ha befelé esett az anyag, akkor fölmelegedett és visszanyomta. Most befelé esik, és esik tovább befelé, mert ott megindult egy energiányerő folyamat, csökken a nyomás, zúdulhat tovább befelé az anyag. Ez már pozitív visszacsatolás. Nem negatív, nincs egyensúly. Megszűnt.
Zuhan befelé az anyag.
A burok súlya egyre jobban összenyomja. Érdekes módon a belsejében nem nő tovább a hőmérséklet. Azt gondolná az ember, hogy zúdul be. De nem, ez kicsit hasonlít a közönséges halmazállapot változásokhoz. Hogyha a vízben úszó jégkockák vannak, és elkezdjük melegíteni, akkor a hőmérséklet 0 fok egészen addig, amíg az összes jég el nem olvad, mert akkor az energia nem a vízhőmérsékletének a növelésé, hanem a jég olvasztására fordítódik. Amikor elolvadt az összes, akkor indul meg utána itt fölfelé a hőmérséklet. Ehhez hasonlít itt is a rendszer. Az a folyam, beállt már valami hőmérséklet, azon a hőmérsékleten elkezd szétesni a vasmag, és addig, amíg az összes vas szét nem verődik, addig a hőmérséklet ott van, a bezúduló anyagnak a gravitációs energiája erre a folyamatra megy, erre a fázis átalakulásra, hogy szétverjük a vasat. Na most újabb vasmagok diszociálnak, a hőmérséklet állandó, tovább zúg befelé az anyag. Nem működik a visszacsatolás. És a burok anyagának, tehát itt a vas körüli zónának a jelentős része beesik oda a centrumba. Nagy a sűrűség, de a hőmérséklet még nem. Meddig tart az? Addig, amíg elfogy a vas. Mi van ott a centrumban most? Alfa részecskék. Meg,
ne felejtsük el, még neutronok is felszabadultak. Ebben a pillanatban kikapcsol a hűtés. Ugye már nincs milyen vasat szétverni. A mag megint elkezd melegedni. Az volt, hogy ugye ideig nőtt a hőmérséklet, megtörtént ez a halmazállapotváltás, addig konstans volt a hőmérséklet, miközben az anyag zúdult be és nőtt a sűrűség, akkor elfogyott a vas, akkor megint elkezd nőni a hőmérséklet. Meddig nő a hőmérséklet? Addig, amíg egy újabb halmazállapotváltozás meg nem történik, most már az alfa részecskék is szét fognak esni.
Tehát nem csak az utolsó néhány százmillió évnek a folyamatait csinálja vissza a rendszer, hanem az előző néhány milliárd évét is. Tehát most már az alfa részecskéket is szétveri hidrogénre, vagy protonra, meg neutronra.
Ez egy második halmazállapotváltás, ahhoz hasonlít, mint amikor ugye itt a jégkockákat elolvasztatunk, de tovább melegítjük a rendszer, elérkezünk odáig, amikor már a víz alakul gőzé, akkor megint egy darabig állandó hőmérséklet, aztán utána a gőz fog tovább melegedni.
Tehát itt az első lépésnél 3 milliárd Kelvinen a vasbomlás történtne, 20-valahány milliárdon az alfa részecskék bomlása, aztán nő tovább a hőmérséklet. Mindez néhány perc, vagy néhány másodperc alatt zajlik le. Tehát az eddigi folyamatok millió, vagy milliárd éves skálázatok voltak, ez az egész, ez a bezúdulás és ezek a bombások, ezek már percek alatt megtörténnek.
Meddig? Addig, amíg el nem fogy a hidrogén. Vagy hélium. Most már szabad nukleonok rohangásznak ott középen.
Persze ne felejtsük el, hogy ott van még egy csomó elektron is, hiszen az egésznek elektromosan semlegesnek kell lenni.
Egy olyabb folyamat következik, új magreakciók mennek itt végbe. Az eredeti vasmagnak az anyaga az már elfogyott, de ebbe a forró plazmába a csillagnak a külső része zúdul befelé.
Itt most van rengeteg neutron, meg forró anyag. Itt végbe mennek további energia nyelő magreakciók. Számítások szerint ekkor keletkezik például a fluor. Fluor az eddig semmiféle magreakcióban nem jött. Mondtam a múltkor is, hogy aki fluoros fogkrémmel mossa magát, az tudja, hogy ebben a néhány tized másodpercben valami szupernovában ott keletkezett a fluor, és mindenkinek a közös fluor forrása ez a folyamat volt. Tehát itt újabb, és eddig még nem folyt magreakciók mentek. És most egy újabb ilyen energianyelő folyamat indul be. Az, amit már korábban is emlegettem, hogy a proton elbomlik neutronnál. A szabad neutron kicsit nehezebb, mint a proton, tehát a szabad neutron el tud bomlani energia termeléssel protonra, elektronra, meg neutrinóra, és közben felszabadul valami energia. A fordított folyamat, amikor a proton alakul neutronnál, ez energia nyerő.
Most tehát itt ahhoz az kell, így is mondhatjuk, hogy proton elbomlik pozitronra, úgy is mondhatjuk, hogy elnyel egy elektron.
Hát itt most van elég proton, meg elég elektron, és rohangásznál. Aztán azért, ha proton meg az elektron találkozik és egyesül neutronnál, az elnyel némi energiát.
Ugyanakkor valami energiát elvisz a felszabaduló neutrinó is.
Hova megy a neutrinó? Kiszalad a centrumból. Eddig, ha ezt folyamatot részletesen követi az ember számítógépen, mindig figyelni kell, hogy most ennyi energia szabadult föl, vagy nyerődött el, és hogy ment diffúzióval az energia, és ott a csillag külső zónáiban mi van. Itt most nem kell, a neutrinók hirtelen, mint a lukat furtak volna, kiviszik az energiát közvetlenül a centrumból ki az űrbe, messze a fenébe. Ez egy még hatékonyabb hűtési mechanizmus, mint ami eddig volt. A centrum az hirtelen ki tudja adni az energiáját a külső zónába, anélkül, hogy közben át kéne préselni azt az energiát a csillagnak a körülötte levő tartományai. Megy kifelé az energia, és viszik a neutrinók. Tehát ez a hőmérsékletnek a további növelését azt most már egy kicsit csökkenteni fogja, mert az energia az még jobban. Szóval energia egy része kimegy a neutrinókkal. Egészen addig, amíg a neutrinókkal is történik valami új dolog. A neutrinókról azt kell tudni, hogy ők csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, ezért nagyon kicsiny valószínűséggel vesznek részt reakcióban. De ez az energiájától is függ. Másrészt attól is függ, hogy az anyag, amivel találkoznak, annak mennyi az energia és milyen olyan sűrűsége. Volt az a hasonlat, hogy 100 fényérnyi vason is átmenne a neutrinó. Ez az átlagos szabad úthoz, egy átlagos neutrinónak ennyi útja. Van, ami tovább szaladna, van, ami hamarabb elnyerődne. Ebben a rendkívül furcsa és nyugodtan mondhatjuk, hogy különleges anyagban, amit most a szupernova robbanásnak, összeomlásnak a pillanatában a csillagnak a belsejében van, a neutrinónak a szabad úthoz a 100 méterre csökken. Tehát eddig átszaladtak a csillaganyagban és kimentek, de amikor már elég sűrű lesz az anyag, akkor 100 méter. A nagy energia neutrinók is elnyelődnek a kívülről befelé zúduló anyagnak az atommagjaiba, és ugye 100 méter az azért kisebb, mint a csillagnak az átmérője. Kifelé menő a neutrinók nem tudnak így kiszaladni, hanem olyan sűrű és forró anyaggal találkoznak, hogy elnyelődnek. Ebben a pillanatban, ugye, tessék elkezdeni, a centrumot hűtik, és a csillag külső anyaga zúdul befelé. És ment kifelé a neutrinók. A neutrinók hirtelen megállnak. Abban a pillanatban hirtelen megnő a nyomás, mert már nem tud kimenni az, ami vitte az energiát. Úgy is el lehetne képzelni, hogy más négy szóval mondani, hogy a kifelé menő neutrinók megítköznek a befelé zúduló anyagnak a falának, és meglökik kifelé. Tehát hirtelen visszapattan az anyag a bentről kifelé zúduló neutrinókat. Eddig a neutrinók átmentek rajtok, és most viszont azt mondják, hogy nem tudnak átmenni, ezért az anyag beleütközik, és hirtelen visszapattan. És ez az, amit mi szupernova robbanásnak látunk, hogy innentől kezdve a csillagnak a külső zónája, ez a bentről kifelé menő neutrinó hullám fogja kilökni. Ugyanakkor megindul egy befelé ható lökés hullám is. A befelé menő lökés hullám összenyomja a csillagnak a belsejének az anyagát, és itt megint újabb magreakciók. Ezeket az anyagon már nagyon zavaros történeten ment át. Létrejöttek a nehéz magokat, szétdisszociáltak, most összenyomódik, és megint létrejönnek újabb magreakciók. Ugyanakkor például megjelennek energiatermelő reakciók is, megint ilyesmik is. Anyag megint fölhevül. És a külső zóna pedig szalad kifelé, és robbantja le mindazt, ami a csillagnak még a külsejében volt. Ugye mondtam, hogy a belsejében levő atomok elfogytak. De itt például újból termelődik vas. A kicsit kijebb, a centrumnál kicsit kijebb levő zónákba, a kifelé rohanó forró lökés hullám az fölmelegít az atomokat. Itt ebben a néhány tized másodpercben rengeteg további atommag keletkezik. Ugyanakkor ott vannak még a csillagnak a külső zónái, amikben a könnyebb atommagok voltak, meg legkívül a hidrogénes héliumos zóna, és ez mind repül ki a csodába, és aztán persze tágul és hűl, és utána múltkor például volt arról, hogy a vasból hamarosan kis szálas vaskristályok meg egyebek lesznek. Tehát végül is ez történik, hogy a külső zóna kirobban, a belső zóna pedig összenyomódik, és ezzel tényleg létrejött az a jelenség, amit mi szupernovának ismerünk, aminek egy-egy ilyen objektumnak a fényteljesítménye, a luminozitása összemérhető egy egész galaxisnak. Mi lesz ebből? Hát egyrészt rengeteg anyag megy kifelé, másrészt sugárzás, marad benne erősen befagyott mágneses tér, és a kifelé rohanó elemi részecskék ebben a mágneses térben össze-vissza tekeremek felgyorsulnak. Mai ismereteink szerint ez a kozmikus sugárzásnak a forrása. Amellett meg ne felejtsük el ezt a sok neutrinót, ami kiszabadult. Na ez, amit például a magánlátványnak a szupernovájából észleltünk. Nagy energiájú neutrinók hirtelen nagyon sok jött, és akkor az a neutrinó észlelő rendszer, amiről már korábban beszéltem, ami néha fogott egyet, az néhány másodperc alatt el tudott kapni 15-öt. Tehát olyan intenzív volt ez a neutrinó sugárzás. A szupernováknak van más típusa is, arról majd egyszer később az utolsó előadások egyiken, arról majd még külön kell beszélni, de ez az alap szupernova, ami szépen rendesen fejlődött, aztán egyszer csak ilyen nagy robbanással a csillagfejlődés végállapotába jut. Mi lesz itt akkor ennek a szupernovának a végeredménye? középen ott marad egy ilyen összenyomott kis objektum, mindjárt lesz erről szó. Másrészt tágul a gázszerű viszi a részecskéket, ennek a mozgási energiája is elég jelentős. Mennek kifelé a neutrinók, erős mágneses tere van ennek az egésznek. Néhány éve publikáltak olyan felvételeket, amiket röntgenműholdak készítettek, biztos, hát ilyen hálószerű a rákködnek a szupernovája körül kialakult mágneses vonalak rajzolódnak ki, egészen szép ábra lett. Csomó relativisztikus részecske rohangászik, vannak itt a kidobott nehéz magok, kozmikus sugárzás, rádiósugárzás, ez mind ennek a robbanásnak az energiájából táplálkozik, és ez tényleg óriási energia, amit a csillag, mint a sok-sok idő alatt kisugárzott, azzal összemérhető nagyságrendű energia szabadul szó. Az egész rendszert, hogyha nagyban nézzük, akkor kicsit hasonlít a földi nukleáris üzemnek a vázlatához, hogy amit csinál az ember, bányászik urán, reaktorban feldolgozza, aztán utána reprocesszálja az egészet, tehát nem van benne még felhasználódott anyag, az újba betáplálja a reaktorba, meg még lesz hulladék. Hát valami hasonló ez az egész galaktikus reprocesszáló üzem. Bányaként az ős felhő számít, ami hidrogénből, héliumból állt, a reaktor az pedig a csillag. A csillag az előbb elmondott folyamatok alapján rengeteg. Ja, persze, hogy ott is energiát kell termelni, energiát termel és sugároz ki. A hulladékot reprocesszálja, de hogy? Hát mivel itt nincsenek teherautók, amik elviszik a hulladékot, és nincsenek külön miniszteri megbízottak, akik megszervezik, hogy hova tegyék, tehát ezért összesen szétszórja az űrbe, és a galaxisnak a mozgása elkeveri ezt az anyagot a meglevő korábbi gázfelhőkkel, és ebből újabb csillagok jönnek létre. Ezekben az újabb csillagokban már ott vannak a korábbi szupernováknak a termékei, tehát a napban levő vas meg szén, amik például a szén az milyen jól hozzájárulhat egy ilyen nehezebb csillagban, végbe menő protonos reakcióhoz, stb. Erről már volt szó. Ez az anyag visszatáplálódik oda. Másrészt ugye van valami használhatatlan sugárzó maradék, meg itt a reaktor környezetén is összegyűrő anyag, az elmegy valami hulladéktemetőbe. Az, hogyha elég sok anyag összegyűlik, azt megint tudni kell annak, aki ilyeneket tervez, elég sok összegyűlik, akkor az megolvad, aztán esetleg ilyen gömbölyűvé tud fejlődni a végén. És akkor most még egy pár perc türelmüket kérem, most akkor nézzük meg, hogy mi ennek a folyamatnak a végeredménye. Ugye itt vannak ezek lerajzolva. Menet közben is van néhány melléktermék ennek a fő folyamatnak, ami a csillagban történik. Amikor egy vörös óriás, ugye arról volt szó, hogy az akkora majdnem, mint a belső naprendszer, külső zónáiban mit csinál az anyag? Hát kavarok a nap légkörében is mindenféle viharok vannak. Tessék elkezdeni, hogy akkora vihart, mint a naptól a Marsig. De ekkora zónában ott óriási gázfelők rohangásznak, szaladgálnak, egy kis mágneses tér, vagy erre most be tudja őket gyorsítani, helyi fluktuációk miatt az olyan kicsit gyorsabban megy, nyilván elérheti a helyi kozmikus, tehát a helyi szökési sebességet. Az anyagnak a mozgási sebessége összemérhető itt már a szökési sebességgel, ezért óriási nagy anyagdarabok tudnak leszakadni. Elég, hogyha a csillag egyet pöffen, és megindul kifelé egy lökéshullám, akkor a külső zónában már a külső anyagnak ad akkora lökést, hogy az leszakad. És akkor az ilyen csillagot gömbszerűen táguló héj veszi körül, ami ennek ez volt a vörös óriás, és onnantól kezdve gömbszerűen megy kifelé. Az ember ebből egy gyűrűt lát, miért? Mert a gömb az így van, de ott, ahol a széle van, ott az ember vastagabb anyagdarabban lát át, és ez feltűnő, mert ilyenek a planetáris ködök, amiket itt lehet látni. Ez úgy 10 000 000 év alatt szét tud osztani, de addig is nagyon szép látvány. Eközben az történik, hogy a vörös óriásnak a külső zónája az szép lassan elfogy ilyen pöfögések folyamán, ugyanakkor a belsejében összesűrűsödik az anyag. Erről már volt az, hogy két lehetőség van. Vagy abban az annyira összesűrűsödik, hogy beindulnak a további magreakciók, vagy nem. Ha nem, akkor mi történt? Sűrű anyag, belsejében már nincsen energiatermelés, a gravitáció összehúzta. Tehát Sklonszky úgy mondta, hogy a vörös óriás belsejében, mint egy tojás, elkészült, és a végül, amikor a külseje elpöfögött, akkor kikelt belőle a fehér törpe. Mi ez a fehér törpe? És annak idején ebből is mindig politikai botrány volt, hogy az ember azt mondta, hogy a vörös óriásban végül fehér törpe lesz. Aztán végül bevált. Mi ez a fehér törpe? Egy kicsi, forró, sűrű, kiégett objektum. És rajta még azért ott vannak a tojáshéjnek a rétegei. A a hidrogénburok a külső része, ahol még nem voltak magfúziók. Megvan, kipofogta a planetáris ködöket, meg egyedek. Végül aztán ez stabilizálódik, és sok milliárd évig fönnmarad. Milyen objektum ez a fehér törpe? Hát a tömege nagyjából akkora, mint a nappé. Tehát ilyen csillagtömeg. Egy részét elpöfögte, de azért a nagyja megmaradt. A mérete a számításra szerint körülbelül akkora, mint a Földé. Ugye a nap az 1,5 millió kilométer átmérőjű, a Föld az meg 12 000 kilométer, hát ez is ilyen 10 000 kilométer. Ennek megfelelően a sűrűségét ki lehet számítani, hogy ez milyen. A nap anyagát kell összesűríteni a Földre, ez körülbelül 16-on, 17-en szeres a közönséges anyagnak a vízsűrűségének megfelelően. Ez a következő furcsa és különleges anyag, amiről szoktunk beszélni. Annak idején, amikor ezt emlegették, mindig mondták, hogy egy kis kanál belőle olyan nehéz lenne, mint egy teherautó, stb. Lehet kiszámolgatni, hogy mennyit is jelent. Ebből az ember azt mondaná, hogy ez belül biztos nagyon forró. Sok magreakció van és nagy luminozitása. Nem igaz, nem ez történik. Nincsenek benne magreakciók. És nem is nagyon forró. Az, hogy nincsenek magreakciók, azt értjük. Hát hélium nem gyullad be. Úgy kezdődött a dolog. De ha ennyire összesűrűsödik, akkor miért nem melegszik fel annyira újból, hogy beinduljanak a magreakciók? Nem, ez egy halvány objektum. És ennek megint kvantummechanikai oka van. Ez olyan furcsa objektum, emlékeznek talán azokra a diagramokra, hogy a csillag sugarának függvényében hogy változott a hőmérséklet. Középen meleg volt a felszínen, meg hideg. Ez nem olyan. Ennek nagyjából az egész testén belül egyforma a hőmérséklete. A külső persze kicsit hideg, de belül, mondjál, lesz a rajzból, belül nagyjából egyforma a hőmérséklet. Ugye, miért gondolná az ember azt, hogy belül meleg van? Hidrosztatikai egyensúly van, akkor kívül kicsi, belül egyre nagyobb a nyomás, egyre nagyobb rétegeket kell tartani. És azt gondoljuk, hogy ahol nagy a nyomás, ott nagy a hőmérséklet. Miért gondoljuk ezt? Mert belénk verték azt, hogy P/V az K/T, tehát a nyomás az arányos a sűrűséggel és a hőmérséklettel, és ahol nagy a nyomás, ott nagy a hőmérséklet. A fehér törpében nem ilyen anyag van, az nem ideális gáz, nem érvényes rá, elfajult anyag van. Mi az, hogy elfajult anyag? A részecskék nagyon gyorsan mozognak. A hőmozgás az azt jelenti, hogy ugye a mozgás energiájuk az K/T. Ennek van egy felső határa, hogy adott tömegű részecskénél a K/T-ből az ember kiszámítja a sebességet. Amikor a sebesség elérni a fénysebességet, azt már nem lehet tovább növelni. Fénysebességnél gyorsabban semmi sem mozoghat. Tehát amikor az jön neki ebből a közönséges egyenletből, hogy a tömegszer sebesség négyzete az a K/T-vel arányos, hogyha a sebesség meghaladná a fénysebességet, akkor már biztos nem igaz. Ilyenkor az anyag egy másik fajta állapotban van, ezt hívják elfajult állapotnak. Elfajult elektrongáz igazából. Miért pont az elektronok számítanak? Megint gondoljuk arra, hogy M/V négyzet, K/T. Ha az M kicsi, akkor a V-nek nagyobbnak kell lenni adott hőmérsékleten. Kisebb tömegű részecskék gyorsabban mozognak. Tehát egy ilyen plazmában az elektronok hamarabb érnék el a fénysebességet, mint a nehezebb objektumok. Tehát még a protonok azok viszonylag normálisan szaladgálnak, az elektronok már ilyen elfajult állapotban mennek. Úgy mondják ezt, hogy ez egy elfajult elektrongáz. Tehát a fehér törpe belsejében elfajult elektrongáz van, mellékesen még ott vannak a protonok is, de azok nem túlságosan sokat számítanak. Most elektrongáz az van a közönséges anyagokban. Például a fém. A fém belsejében elektrongáz van, az atommagok között szabadon szaladgálnak az elektronok, csak az ugye nem relativisztik, nem túlságosan gyorsan mozognak. Amúgy ezek a sebességek nem nagyon különböznek a fénysebességtől, ha az ember kiszámítja, hogy egy hidrogén atomban az első bukurpályán keringő elektronnak mennyi a sebessége, akkor a fénysebességnek a 137. részét kapja, az a 137 a fizikusoknak a majdnem annyira fontos szám, mint a 42. Tehát ezt a 137 része, hát nem sokat kell ezen melegíteni, hogy elérjük a fénysebességet. Na most az elfajult anyagnak kidolgozták annak idején a fizikusok a termodinamikát, és kiderült, hogy más az összefüggés. Az ideális gázban az volt, hogy a nyomás arányos a sűrűséggel és a hőmérséklettel, az elfajult anyagban a nyomás nem függ a hőmérséklettől, hanem a nyomás arányos a sűrűsége 5/3 hatványával. Ez az anyag ezt egymásba préselődött atomokat jelent, és azért nem tudja a gravitáció még jobban összehúzni, mert ugye Pauli megtartotta azt, hogy két elektron egy állapotban legyen. Az anyag annyira összesűrűsödik, amennyire a Pauli elv még megengedi. Egymás közelében vannak az objektumok. Pusztán ebből a ötletből ki lehet számítani azt a bizonyos sűrűséget, ami ott az előbb volt, hogy a mennyi a 16-on szoros vízsűrűség. Ez ebből az ötletből, hogy húzok össze az anyagot addig, amíg a Pauli elv megengedi, atomfizikai konstansokkal, fénysebességgel, elektrontömeggel, stb. Ezt ki lehet számítani, ki jön, hogy ekkor sűrűség, és persze a részletes számítások és eszmutatások sokkal hosszabban. Most egy közönséges anyagnál az atom körül ott vannak az elektronok, itt viszont az atommagok között ott van az elektron felhő. A elfajult anyagnál az egész rendszerben közös elektron állapotok vannak, egy elektron jobban ki tud nyújtózni, és emiatt egészen más a viselkedése. Most erre Fermi annak idején kidolgozta a megfelelő eloszlásfüggvényeket, a energia eloszlást. Egy adott energia alatt minden állapotban van töltve, a fölött meg nem. Hogyha nem nulla hőmérséket, akkor is egy ilyen érdekes lépcsőfüggvény lép föl, ami ennek a nagyjáboli közelítése. Most ugyanilyen energia eloszlást mutatnak az elektronok a közönséges fémekben. És hát ilyen görbékkel dolgoznak a szilárdtest fizikusok, akik a fémekben mozgó elektronoknak a fizikájából próbálják levezetni például a fémeknek az elektromos, meg a hővezető képességét, meg ehhez hasonlókat. Mikor történik ez az átalakulás? Hogyha a Fermi nyomást kell összehasonlítani az ideális gáznak a nyomásával, tehát ezeket az egyenleteket pontosan fel kell írni, és meg kell nézni, hogy adott nyomáson, akkor melyik a jobban megvalósuló állapot. Ezt ki lehet számolgatni, és az jön ki, hogy a fémben például 300 Kelvinen, akkor ki lehet számítani ezt a sűrűséget, és a 10 millió foknál pedig ez az a sűrűség, ami körülbelül megfelel a fehér törpeversenyt. Na, hogy fog kinézni a fehér törpénél akkor az a bizonyos eloszlás, amit ugye mutattam már a korábban a közönséges csillagoknál? A belül nagy a sűrűség, kinn a felszínen meg lényegében nulla, belül nagy a nyomás, kinn a felszínen nulla, a hőmérséket viszont nagyjából konstans. És azt a felszín közelébe hirtelen leesik itt a csillag felszínének megfelelő hőmérséket. Itt a felszín közelében, itt közönséges anyag van. Belül viszont ez az elfajult állapot, ezt veszi körül egy vékony réteg, ami olyan, mint egy közönséges csillagban. Mi az, ami ott belül van? Hát elfajult elektrongáz, és benne atommagok. Főleg hidrogén, meg hélium. Az a hélium az, amit már a csillag létrehozott, a hidrogén az, ami még maradt. Illetőleg esetleg még vannak benne kicsit nehezebb, de még viszonylag könnyű atommagok. Ezek részben a korábbi szupernova robbanásokból származtak, hogyha a csillag már nem a legelső generációhoz tartott. Maga is legyártatott néhány ilyet, de nem túlságosan sokat. De nincs magreakció. De miért világít egy ilyen objektum? Miért csillag? Hát azért, mert egyrészt ebben a zónában, itt a burok alján, itt ahol elég meleg van, ugye 10 millió Kelvin, itt azért még mehetnek magreakciók. Tehát ezt a sűrű, forró belső zónát, ez körülveheti egy vékony és még energiát termelő zóna. Másrészt olyan újabb folyamatokat is figyelembe kell venni, amit az ember eddig nem nagyon számolgatott. A napban is időnként beleesik valami objektum, aztán ott el. Egy ilyen kicsi objektumnak a felszínén rettenetesen erős a gravitáció. Hogyha beesik ez is egy naprendszernek a magja volt, beesik mondjuk egy aszteroida ebbe az objektumba, annyira fölgyorsul a gravitáció miatt, hogy amikor becsapódik, ott helyileg akkora hőmérséklet jön létre, hogy ott helyi magfúziók vannak. Tessék elképzelni, hogy minden meteor becsapódás helyén atomrobbanás történne. Ha elég erős a gravitáció, akkor ez történik itt ennek a... És ez lényegesen már hozzájárulhat ennek az objektumnak a világításához. És ami viszont még lényegesebb az, hogy ez lassan tud kihűlni. Ez megint olyan, mint egy abszolút jól tervezett hiper-szuper cserépkája. Hogy hűl ki az anyag? Úgy, hogy energiát ad át egyik részecske a másiknak, és átmegy újabb állapotokba. Hogy tudná átadni? Úgy, hogy az elektronok újabb meg újabb állapotokba kerülnek. Itt le volt rajzolva, hogy a adott energia alatt minden állapotban van töltve. Nem lehet azt mondani, hogy a túl nagy energiájú elektronok adjanak át másiknak energiát, és sugárzzák ki a felesleget. Hát mert nem tudnak olyan elektronokat keresni, amiknek adhatnak energiát. Sokáig kell kotorászni. Tehát egy ilyen anyagban nehezebben mennek az energiátadási folyamatok, mert majdnem minden állapot teli van. Benyit valakivel akar ülni, akkor eltart egy darabig. Ez körülbelül ehhez hasonlít. Amikor mi üres volt a terem, akkor ez nem okozott gondot az ilyen folyamat. Ezért lelassulnak a folyamatok, tehát egy ilyen objektum az nagyon sokáig fogja azt a kevés energiát kisugározni. Megtartja, és szépen lassan világít. Nagyon kicsiny a luminozitása, miközben jó meleg objektum, tehát csillag, lassan fog kihűlni. A tömege körülbelül akkora, mint a napnak, és végül aztán csak kihűl. De ez a végül, ez sok-sok milliárd év, vagy esetleg 10 vagy 100 milliárd évekig eltart. A fehér törpe szépen lassan, végül mi lesz belőle? Hát nyilván fekete törpe lesz belőle, és azt arról is ismerszik meg, hogy nem látszik, mert hogy fekete törpe. Természetesen megész cifiket kell olvasni, a Jefremovnak az Androméda köre azzal kezdődik, hogy egy ilyen kihűlt csillagnak a felszínén sétálgatnak, és az ottani lényekből hoznak el valamit. Na most mi van, hogyha nagyobb tömegű csillagokból indulunk, nagyobb tömegű csillagnak a belsejébe beindulhatnak a magfúziók. Előfordult egy nagyobb tömegű csillag menet közben ledob anyagot, és akkor nem lesz olyan nehéz, hogy menjen tovább a héliumos reakció, akkor ő is fehér törpe lesz. És hát ki lehet számítani, hogy mekkora egy fehér törpének a maximális tömege. Nem sokkal nehezebb, mint a nap. 1,2-en így számolgattak ki. Mi történik, hogyha ennél nagyobb objektumot próbálunk összenyomni így? Ha ennél nagyobb objektum nyomódik össze, akkor egy újabb folyamat jön létre. Ugye itt volt ez a bizonyos anyag, ahol az atommagok környékén ott szaladgáltak az elektronok. Miért ekkora a sűrűsége? Az elektronnak kicsi a tömege, hoz nagy hullámhoz tartozik, tehát bizonylag nagy hely kell neki. Hogyha sikerülne az elektronokat elküldeni, akkor az anyagot még jobban össze lehetne zsuffalni. Azért nem lehet elküldeni, mert az elektromos töltés akkor csupa pozitív lenne, mindenki szétszaladna. De hogyha az elektronokat beküldjük az atommag belsejébe, akkor a proton meg az elektron egyesülhet neutronnál. Ugye erről már volt szó, egy energia nyerő folyamat. De esetleg, ha szerencsénk van, akkor ez a folyamat, ez mégis energetikailag kedvező lesz, mert így akkor az objektum összesűrűsödik, és gravitációs energiát nyerünk. Tehát a gravitációnak megtesszük azt a szívességet, hogy a némi energiával az elektronokat bepréseljük a protonba, akkor az egész objektum átmegy egy kedvező állapotban. Mi történik itt? Hol volt? Létrejöhet tehát egy olyan állapot, amikor a proton meg az elektron egyesül és neutron lesz, mert persze felszabadulnak meg a neutronok és elmennek, elviszik az energia egy részét, és neutron gáz jön létre. Sűrű neutron gáz. Sűrű neutron gázból megint ki lehet számolgatni a részleteket, az megint milyen részecskékből áll? Fermionokból. Fermionok a felespinű részecskék, mint az elektronok. Ugyanazokat a számításokat el lehet végezni rá, mint eddig, hogy ez az elfajult anyag, ez mennyire tud összesűrűsödni. A neutron annyiban különbözik az elektrontól, hogy 2000-szer nagyobb a tömege. 2000-szer nagyobb a tömege, akkor 2000-szer kisebb lesz a hullámhoz. Az anyag 2000-szer kisebb távolságra, az meg a köbét kell venni, akkor az 10-szer sűrűbb lesz. Tehát egy ilyen objektum, az szintén eddig ugye összeértek az elektronok, vagy atomok, most összeérnek a neutronok, annyira össze lehet nyomni az egészet. Ez a rendszer ez megint megállott, amikor már összeértek a neutronok, csak sokkal-sokkal nagyobb sűrűség. Ezt hívják neutroncsillagnak. Most egy fehér törpéből ez nem jön létre. Miért? Mert a fehér törpéknek a kialakulási mechanizmusa olyan, hogy amint túl nagy tömegű lenne, abból nem lesz fehér törpe, mert elindul a csillagfejlődésnek a további útján. Hogy jön létre mégis neutroncsillag? Úgyhogy, amit az előbb elmondtam a szupernova robbanást, akkor a szupernova robbanásnál a csillag belsejét is összenyomja az a hatalmas robbanás, és akkor ott létrejöhet egy ilyen anyagfajta. A robbanás besűríti az elektronokat, benyomja a protonokba, és akkor neutron gáz lesz. Az az érdekesség, hogy utána, amikor ugye a robbanásnak vége, akkor az a nagy nyomás, ami ezt létrehozta, az már nincs, akkor miért nem esik ez szét? Azért, mert ez megint egy stabil állapot. Tulajdonképpen egy ilyen nagy neutron csillag, ez olyan, mint egy nagy atommag. Valamikor, itt menet közben feltettem azt a kérdést, hogy miért nincsenek tisztán neutronokból álló atommagok. Az volt a válasz, hogy a kvantummechanika nem engedi, hogy egyforma állapotba kerüljenek, stb. De az összehúzó erő az nem elég nagy ahhoz, hogy ennek a Pauli nyomásnak ellenálljon. Egy ilyen nagy objektumnál bejön még egy összehúzó erő, tehát a közönséges ennek a bogács típusú effektusnak, hogy a felszínen összetalálkoznak és összetartjuk őket, ebbe besegít a gravitáció. Egy eléggé nagy atommagnál, mint ez a neutroncsillag, a gravitáció is összehúzza, és ez a kettő együtt a neutronnak a közönséges vonzása plusz a gravitáció, ez már létre tud hozni egy ilyen tisztán neutronokból álló hatalmas objektumot, és ez lesz akkor a neutroncsillag. Na most, hogy nézhet ki egy ilyen neutroncsillag? A felszínén természetesen közönséges gáz van. Légköre van. A Földnek is van légköre, Napnak is van légköre, ki lehet számítani, mind múlik a felszíni gravitáció. Az egész objektum kb. 10 km átmérőjű, és a tömege az meg nagyjából megint egy csillagnak felnek, megint ki lehet ebből számítani a sűrűségét, hogy egész napnak a tömegét összesűríteni 10 km-esre. A felszínen a légkörnek a magassága, ugye a Földön ilyen 1000 kilométeres nagyságú, itt a légkör az fél méter. Annyi a karakterisztikus hossza miatt felül. Oda állnék, akkor itt térdig érne a légkör. Nyilván nem állhatnék oda, mert kicsit nagy a gravitáció, de... Kicsit beljebb megyünk, akkor itt atommagok és elektronok vannak, tehát ez ahhoz hasonló, mint a fehér törpe. Ha kicsit beljebb megyünk, akkor sok neutronos magok vannak. Ugye sok neutronos magokról tessék emlékezni, ezek, amik itt vannak, ezek instabilak voltak. De itt viszont már a gravitáció is besegít, tehát az amúgy energetikailag kedvezőtlen állapotú magok lesznek az energetikailag kedvezőek. Ez a gravitáció segít összetartani ezt az övetort. Na most innentől kezdve csupa olyan effektust kell mondani, amiket kísérletileg nem vizsgáltak, egyszerűen nem tudunk ilyen körülményeket létrehozni, viszont mindenféle elméleti számítások mutatják. De van neutron csepegés. Hogy van egy atommag, és abból úgy hirtelen néhány részecske kimegy, tehát egy neutronok külön cseppé alakulnak, ilyen folyadék modellek meg elszesolók vannak. Aztán ugye van a tiszta neutron gáz. Itt történik meg ennél ebben a mélységben, tehát néhány száz méterre a felszín alatt van az a, amit az előbb mondtam, hogy olyan nagy már a nyomás, hogy az elektronok bepréselődtek, itt tisztán neutron gáz van. Aztán beljebb a számítások, vagy egyesek számításai azt mutatják, hogy neutron folyadék van, mégpedig szupravezető állapotban. A szupravezetés az megint egy speciális kvantummechanikai effektus. Mások meg ilyeneket mondanak, hogy pionkondenzátum. Most a pion az micsoda? Hát olyan elemi részecske, amely az erős kölcsönhatásban vesz részt, és nagyon sok szokott összeérni. Kondenzátumról, aki mostanában figyelte a fizikai híreket, az hallott, a kondenzátumok azok nem a fermionoknak, hanem a másik típusú elemi részecskéknek, az egész spinű részecskéknek a tulajdonságai. Azok, ugye Pauli azt mondta, hogy két fermion nem lehet egy helyen, egy formálapotban, a bozonok meg éppen szeretnek egy helyen lenni, és akkor sok részecske összegyűlik az alapállapotban. Néhány éve hoztak létre ilyeneket, hogy több ezer atomot abszolút nulla környékén, ilyen speciális újabb állapotban, Einstein és Bohr már a 20-as években ezt megjósolta, most hozták ezeket létre először. Hát itt valami ilyesmi lehet, hogy bizonyos elemi részecskék, amik amúgy instabilak, azok itt most összegyűlnek ilyen speciális kondenzátumos állapotban. Ilyen furcsa anyagfajtákat jósolnak, hiperongáz, kvarkanyag, hogy a neutronok is egymással összetapadnak, és akkor egy nagy közös zacskóba kerülnek. Emlékeznek talán az elején volt, amikor lerajzoltam egymás mellé a két részecskét, hogy átnyúlt a gluon az egyikből a másikba. Hát amikor sokat összerakunk, akkor egy nagy zacskóvá tudnak esetleg egyesülni, és akkor ebben ott az kitölti a hadronvágóm, abban szabadon szalagálnak a kvarkok meg a hadronok. Ez is egy ilyen fázis átalakulásnak megfelelő folyamat. Ennek az elméleti részleteiben éppen magyar fizikusok jeleskednek, akik meg egy speciális fázis átalakuláson mentek át, mint Pestről indult, és most az egész világot egyetesen betölti, de együtt dolgoznak ezen a problémán. Tehát például ez a kvark fázis átalakulás is valahogy itt egy ilyen neutron csillag belsébe végbe mehet. Ennél is még 5 perc, bocsánat. Egy ilyen neutron csillag rettentő gyorsan forog. Miért forog olyan gyorsan? Mert a eredeti csillagnak az impulzus momentumának a jelentős része megmaradt, és a millió kilométeres átmérőről összehúzódott 10 kilométeres, akkor nagyon gyorsan kell neki forogni, század másodpercek alatt fordul meg most már a tengelye körül. Ugyanakkor a mágneses tere is rettenetesen felerősödött, talán emlékeznek a befagyás tételére, anyagba, plazmába beragadt a mágneses tér. Összehúzódott a csillag nagyon kicsire, a mágneses erővonalakat vitte magával, rettenetesen erős lett. Nagyon gyorsan forgó, nagyon erős mágneses térben, akkor erős sugárzás lesz. Az az érdekesség, hogy a Földnél is úgy van, hogy a mágneses tengely nem esik pontosan egybe a forgás tengelye, egy kicsit szöget zár be, egy ilyen rettentően gyorsan forgó, úgy fog viselkedni, mint a világító torony. Amikor erre van a Föld, akkor időnként ez így arrafele néz, és akkor arra küld egy erős impulzust. Amikor ezt 67-ben felfedezték, akkor mit láttak, hogy ping, bing, bing, rettentően pontosan egymás után jöttek az egyforma rádiójelek. Mondták, hogy ez biztos a kis zöld emberekék küldték, de hát jó, van, megkaptuk az üzenetet, hogy a figyelem felhívást, akkor most már jöhetnek a prímszámok meg egyebek, amiket ilyenkor várunk. De nem, ez csak adta az alapjelet, és aztán kivégül kénytelenek voltam kimagyarázni egy ilyen mechanizmus, hogy nem mesterség, ez egy természetes objektum, ami így mozog. És ugye itt még van az a anyag, amit a előadás címében ígértem, hogy a neutron kristály. Hát beszéljünk arról, hogy mi is az a neutron kristály. Honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy milyen állapotban van itt a neutron csillagnak belsején. Hát nyilván dumálunkról és disszertációkat írnak ezekről mindenféle feltételezett anyagokról, de azért vegyük figyelembe, ez egy nagyon gyorsan forgó objektum. Közönséges, gyorsan forgó objektumoknál is lehet látni ilyen effektusokat. Például meg kell nézni a Szaturnuszt, azon mindenki látja, hogy lapult. A Földről is tudjuk, csak az nem látszik annyira rajta. Egy adott magasságban levő anyagdarabra hat a gravitációs erő, meg a centrifugális erő, centrifugális az a tengelyre merülgesen megy ki, ami messzebb van, annál erősebb lesz. Ezt az ábrát, nem tetszik tudni kitalálni, hogy honnan vettem ezt az ábrát, mert mindjárt megmondom, hogy egy adott anyagdarabra ható erő az egy függőlegesen befelé, hat a centrifugás erre, az eredő erre errefele mutat. Lehet még mindenféle ilyen ábrát megrajzolni. Ez a szlovének egyik pénzén van, ugyanis Rudyard Bocskovics is az 1700-as években ennek a nagy agyapestere volt, és Szlovéniában tisztelik a fizikusokat, tehát az ő ábráját rátették a tolára. Tehát ott ezt a pénzt, ezt az ábrát meg lehet találni pontos részletekkel együtt. Az eredő erő tehát nem a centrum felé mutat, hanem errefelé. De ebből az következik, hogy nem is így áll be a felszín. Mert a felszín az eredő gravitációs és centrifugális erőre merőleges. Tehát ilyen lapult lesz az objektum, erre az eredő erőre itt merőleges lesz. Adott szögsebességnél, tehát ki lehet számítani, hogy milyen ilyen ellipszoidális forma lesz a megfelelő alak, és ennek megfelelően ki lehet számítani az egésznek a optimális alakját és tetrelesség nyomatékát, forgási energiáját. A Bibi az, hogy az objektum kisugározza az energia egy részét. Részben elektromos és mágneses módon, tehát van ez a mágneses világítótorony effektus, ami elég sok energiát szór szét az űrbe. Másrészt gravitációs hullámok formájában is sugároznak az energiát, fogy az energia. A gravitációs hullámokat közvetlenül még nem találtunk, közvetett módon már sikerült kimutatni úgy, hogy két egymás körül keringő neutron csillagnak a keringési ideje szép lassan változott. Úgy változik, hogy ahogy azt Einstein elméletéből le lehet vezetni, hogy mennyi idő alatt mennyi energiát veszít. Amikor az első atommodelleket kidolgozták, ugye az volt az alapkérdés, hogy miért nem esik bele az elektron, amikor kering, akkor biztos sugározna az elektron, most miért nem esik bele a centrumba, millió vagy másodperc szakad beesne. Hát ehhez ki kell találni a kvantummechanikát, hogy kimagyarázzuk, hogy miért nem. De miért nem kérdezték meg ugyanezt a naprendszernél? Emlékezzek, a múltkor beszéltünk arról, hogy a gravitáció az 40 nagyságrenddel gyengébb, mint az elektromosság. Valóban a Föld, ami kering a nap körül, az is sugároz ki gravitációs hullámokat, csak ennek a négyzetét kell venni, 80 nagyságrenddel kisebbet, mint ami megfelelő elektromos effektus. Hát ezt ugye itt kutyafőre nem lehet észrevenni. Neutron csillagok nagy tömegűek közel gyorsan kerülnek egymáshoz, ott már észrevehető. Ott ez az effektus, ez már ilyen milliómadányos nagyságrendű lesz, és az elméleti számítások alapján ki lehet számítani, hogy fog változni a keringési periódus, stimmel is, ezért már adtak Nobel-díjat pár évvel ezelőtt. Hát lényeg az, hogy így csökkenni fog az energiája az objektumnak. Most elnézést kérek, most néhány képet itt az utolsó darab fóliára felírtam. Ezt a középiskolában tanítják ezt a képletet, hogy egy forgó testnek az energia az a szögsebesség négyzetével arányos, és ide be kell írni a tehetetlenségi nyomatékot. Per 2 az csak ott van. Előbb láttuk, hogy egy forgó objektumnál az alakja az attól függ, hogy mekkora a szögsebesség, hogyha beáll az egyensúly. Tehát a teta az függ a keringés frekvenciájától. Most képzeljük el, hogy egy folyadékból álló gömbünk van, és lassan csökken az energiája, mert valamiért kisugározta. Akkor ő fokozatosan átérdezik, amikor gyorsan forgott, akkor ilyen lapos volt, aztán egyre lassabban forog, akkor ilyen lesz, és végül, amikor megáll, akkor már egészen gömbölyű lesz. Folyamatosan változik neki a szögsebessége, tehát ezt az egyenletet kéne megmondani, megmondják, hogy az energia hogy változik az időben, ide be kell írni ezt az ismert függvényt, és akkor ebből meghatározzuk a frekvencia szépen lassan csökken. De most képzeljük el ugyanezt szilárd testtel. Első pillanatban a szilárd test adott szögsebességgel forgott, adott módon volt deformálva. Na most szilárd testnek nem változik folyamatosan az alakja. Csökken az energiája, azért csökken a szögsebessége, de úgy marad. Itt a felszínen már nem lesz egyensúly van. Ezek az ábrák, amiket az előbb mutogattam, hogy a centrifugális erő meg a gravitáció egyensúlyban és a felszín alakjában, az már nem olyan lesz. Itt már nem erre fele fog mutatni a lefele, hanem erre. Az olyan lesz, mint hogy az egyenlítő lenne egy nagy hegy. Ő neki már ilyen lapos, kevésbé laposnak kéne lenni, de még ki van dudorodva. Ott egy nagy hegy. A nagy hegynek a tövében feszültségek vannak, nyomás van a hegynek a tövében, az egész szilárdtestnek a belsejében feszültségek vannak. Mi történik? Egyszer csak recsen egyet eltörik, és átrendeződik az anyag. Ezt hívják földrengésnek, vagy itt nevezük csillagrengésnek. Az egész hirtelen átrendeződik.
És átrendeződik úgy, hogy most már
Ugyanennyi az energiájuk, közben nem változott, de ez az E3-as energia ugyanennyi, de most már egy új szögsebességnek megfelelően most már megint egyensúlyba került. Itt lehet rajzolni, diagramok kedvelőinek, a tetaszor omega négyzet egyenlő energiának megfelelő görbéket rajzoltam itt be, és ez pedig az egyensúlyi görbe, hogy adott omegához milyen teta tartozik. Ez volt az omega 1-es pillanat, tehát amikor még egyensúlyban volt. Akkor csökken a szögsebessége a forgás miatt, de az alakja maradt, tehát a tetája ugyanez. Ilyen ez. Hát akkor már nagyon nincs az egyensúlyi állapotban. Mit tudnék? Megreccsen, és adott energiával odébb mozdul, és megint rámegy az egyensúlyi görbére. Tehát itt most a szögsebessége megnőtt, lecsökkent, akkor megrázza magát, gömbölyűbb lesz, és megnő a szögsebessége, és most megint egyensúlyban van. Itt van. Most ebben az alakban forog tovább, és közben lassul, ezért akkor megint csökken a szögsebesség, újabb csillagrengés átrendeződik. Tehát valami ilyen típusú ábrát várunk a szögsebességre. Ha valaki ilyen ábrát lát, akkor ott biztosan szilárd anyag volt. Nem tudom, hogy mi az a szilárd anyag, de a szilárd anyagban hirtelen átrendeződések, rezgések, csillagrengések mentek végbe. És a pulzár, és ez az objektum ugye ilyen szögsebességgel forog, és közben, ne felejtsük el, ott volt rajta ez a mágneses világító torony, ami pörgött, és annak a frekvenciát észleljük, hogy pip-pip-pip küldi a kis zöld éleket. És hogyha ennek a frekvenciája ennek megfelelően változik, nyilván nem ilyen durván. Tehát ezek a változások, ezek milliomod nagyságrendek. De mivel nagyon pontos a jel, ezért ezt nagyon pontosan tudjuk detektálni. Látjuk, csökken a frekvenciája, kis rezgés, akkor hirtelen megváltozik, aztán megint folyamatosan változik. Ilyeneket látunk, akkor ott biztos szilárd anyag van. Tehát ez a neutron anyag, a neutron csillagnak a belsejében szilárd. Milyen lehet ez a szilárd anyag? Valószínűleg, ezek már megint csak spekulációk, kristályos elrendezésű lehet, tehát az összenyomott anyag, először gáz volt, aztán még jobban összenyomott, akkor folyadék, össze is áramlik, és végül szépen elrendeződik egy kristályos mintába, valószínűleg egy hexagonális vagy gyémánt egyszerű mintába, ahol a legsűrűbben elférnek egymás mellett az ilyen kis objektumok, és ennek az anyagnak időnként rezgései, recsenései, átrendeződései mennek végbe, és ezt látjuk ebben a különleges anyagban. Belátható időn belül ilyet a laboratóriumban még nem lehet létrehozni, tehát ezt még nem várják. Tovább kell tanulmányozni a pulzárokat, meg egyéb ilyen egzotikus objektumokat, és akkor lehet annak ezekről a különleges állapotairól majd fogalmat alkotni. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, egy kicsit hosszú lett, de néhány milliárd évhez képest ez még mindig.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.